Médialógusok. Párbeszédek a színfalak mögött.
Köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit. Én Mező Dóri vagyok, ez itt a Médialógusok, a Média Tanszék saját podcastja. A televízió és az újság után most egy újabb mainstream médiumba vezetlek be titeket, mégpedig a rádiózás és a podcast világába. Ennek a dupla epizódnak az első részében a Trend FM riporterével, projektmenedzserével, szerkesztőjével és egyben műsorvezetőjével, Samadi Evelinnel készítünk interjút, aki bevezet milyen is a szerkesztőségi munka egy rádióban, hogyan lehetünk gyakornokok a Trend FM-nél, hogyha valaki még soha nem foglalkozott gazdasági témával, hogyan dolgozhat egy gazdasági rádióba, és egyáltalán miért érdemes neki egy gazdasági rádióban dolgoznia, valamint olyan érdekes történetekről is beszélgetünk, mint hogy mit tehetünk, hogyha gyakornokként egy libbe találjuk magunkat két politikussal, akik kijelentik, hogy olvasták minden cikkünket, vagy éppen külföldön hogyan lehetünk rádiósok akár Ázsiában is.
Sziasztok!
A mottótok a gazdaság szórakoztat. Honnan jött ez a szlogen?
Hát ez jó kérdés, mivel a motto az én nevemhez nem fűződik, amikor ezt kitalálták, én még nem dolgoztam a rádiónál, ami egyébként egy hosszú történetre nyúlik vissza. Ugye a Trend FM volt régebben a gazdasági rádió, de hát mint tudjátok, ugye frekvencia pályázatok útján nyerjük el a frekvenciánkat, és így egy sokadik pályázatnál jött ez az eset, hogy lényegében ugyanaz a csapat működött tovább immáron Trend FM név alatt, és ekkor jött egy nagyobb arculatváltás, aminek a részeként megváltozott a nevünk. Picit fiatalosabbá próbálták tenni a brandet, legalábbis nekem ezt mesélték a kollégáim, és ekkor jött ez a szlogen, hogy a gazdaság szórakoztat, gazdaság és kultúra. Lényegében erre a két szóra próbál utalni ez a kifejezés, ami egyben a rádió arculata is. Azt hiszem, hogy fajsúlyosabb rész talán a gazdaság irányzata, és emellett talán egy picit kevésbé a kultúra, a gazdaságot mondanám inkább a fő profilnak. A gazdaság szórakoztat szó az még arra utal, hogy próbálunk úgy nyúlni a gazdasághoz, hogy az tényleg hallgatóbarát legyen, közérthető legyen, és akár ugye autózás közben megosztott figyelemmel is felfogható legyen, ne csak nyers adatokat, piaci mozgásokat, jelenségeket közöljünk, hanem picit próbáljunk úgymond az információk mögé látni, elmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy mondjuk 2000 milliárd forintos az államháztartás hiánya, önmagában nyers adatokat mi sem tudunk értelmezni, nem is tesszük egyébként, hanem elemzőket, iparági szakértőket szólaltatunk meg ezügyben, és próbáljuk még az ő szavaikat is egy kicsit így magyarra fordítani. Úgyhogy azt hiszem, talán ezt jelenti a gazdaság szórakoztat.
Hogyan kezdtél el itt dolgozni?
Úgy kerültem ide, hogy egy volt szaktársam, Péler András, ő még gyakornokként kezdett el a rádiónál dolgozni, amikor ide jártunk az ELTE-re 2016 környékén. Ő akkor már jó sok éve ott dolgozott, én 2019-ben kerültem a rádióhoz, sok-sok gyakornoki helyet végigjártam, főleg újságírással foglalkoztam, tehát hogy tényleg a cikkeim jelentek meg online újságírás formájában. Akkor ért véget egy gyakornoki programom, akkor éppen az urológusnak írtam Brüsszelben, és akkor költöztem haza, Andrissal beszélgettünk arról, hogy milyen volt a gyakornokság, de hogy most már itthon kellene valamit találnom, és akkor így Andris bedobta, hogy hát egyébként ők keresnek új munkatársakat, miért nem próbálom meg. Hát akkor eléggé elkerekedett a szemem, mert mondom, nekem a rádiózáshoz semmi közöm nem volt addig. No, hát nem látok erre sok esélyt, de végül is egy próbát miért ne érhetne meg. Úgyhogy be is adtam a jelentkezésemet, és hát sikerült, azt kell, hogy mondjam, hogy a csapat is szimpatikus volt. Kicsit féltem ettől a gazdasági irányvonaltól, hiszen ezzel sem foglalkoztam nagyon mélyen korábban. Voltam fél évig a Forbes-nál gyakornok, de azt hiszem, hogy azt nem éreztem elég biztos lábnak ahhoz, hogy ténylegesen egy főállású riporter legyek ezzel a tudással. De igazából azonnal próbanapokkal indult a munkám. Mélyvíz, interjútémák, kegyetlenül gazdasági témák. Ezek elsőként sokkolónak tűntek, de igazából egy hét után eljutottam arra a szintre, hogy azt mondták, hogy szeretnének velem dolgozni, és tényleg sikerült annyit magamba szívni, hogy ennek felvétel lett az eredménye, és azóta is itt vagyok.
Akkor úgy gondolod, hogy ahhoz, hogy valaki rádiózon, nem feltétlenül szükséges ilyen előképzettség? Vagy javasolsz valamilyen programot, vagy egyetemi tanulmányokat, amiket érdemes elvégezni előtte?
Hát azt gondolom, hogy az előképzettség az semmiképp sem hátrány. minél több tudást szív magába valaki, mielőtt jelentkezik, az annál jobb, annál hamarabb tud belerázódni munkákba. Tehát itt van egy nagyon hosszú tanulási fázis, és itt most nem arra gondolok, hogy megvágunk egy hanganyagot, talán ez a legkönnyebb része. Alapszinten megvágni egy hanganyagot, hogyha valaki jól tud kérdezni, jól tud irányítani egy beszélgetést, tudja, hogy mit akar kihozni abból a beszélgetésből, felkészül a témából, azt gondolom, hogy ennek a know-how-ja, a hogyan kell ezt csinálni, módszertana, talán ez a legfontosabb. És interjú készítésben már azért volt rutinom, hiszen azt az online újságírásban is folyamatosan kellett készítenem, csak ezek ugye nem adásba kerültek, hanem cikk formájában jelentek meg. És igazából azt hiszem, hogy ez az egyik megkerülhetetlen tudás, amit fontos megszerezni, hogyha valaki rádiózni akar, hogy hogyan kell irányítani egy beszélgetést. Ez alól talán kivétel lehet, amikor valaki hírszerkesztő, igazából ők lényegében az aktuális híreket, mint egy newsroom dolgozzák fel. Itt híreket kell jól és gyorsan írni, ezeket adásban érthetően elmondani. Nálunk is vannak a hírszerkesztőknél is interjúk, ezt élő adásban készítik el, szóval azért valamennyire itt is kell tudni egy alapszintű beszélgetést felépíteni. Itt rövidebb interjúkról van szó, viszont nagyon keményen gazdasági témákban. Ez nem minden rádiónál van így, ez csak a Trend FM-nél van így, hogy nálunk a hírszerkesztők is élőben interjúznak. Általában tőzsdenyitáskor és tőzsdezáráskor vannak ilyen élő interjúk nálunk. Az általánosságban bevett forma az az, hogy a hírszerkesztők, ők híreket írnak és olvasnak beadásba.
Mennyire más szerinted felkészülni egy rádióinterjúra és egy újságinterjúra?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ezen még sosem gondolkodtam igazából. Azt hiszem, hogy sok dolog közös bennük. Van egy aktuális hír, ugyanúgy utána nézel a forrásoknak, hol jött ez ki, vannak-e már ezzel kapcsolatban vélemények. Vagy akár az adott személy, akivel beszélgetsz, mit mondott korábban ebben a témában, vagy vele kapcsolatban mi az, ami érdekesség. Mi befolyásolhatja az ő véleményét, hogyha véleményt mond. Hogyha egy elemzői interjú, akkor kevésbé a véleményszerűség, bár ott is érdekes vagy érdemes utána nézni, hogy hol dolgozik a személy, befolyásolhatja valami a látásmódját. Hogyha újságcikkről van szó, akkor úgy emlékszem, hogy hát én több napot szoktam akár beleölni, nem reggeltől estig, hanem napokon keresztül, akár egy-egy órát leülök, átgondolom, mit lehetne még kérdezni. Azt hiszem, hogy ez egy hosszabb készülés. A rádiónál pedig abba kellett beleszoknom, hogy akár felkészülési időm sincs, de olyan is van, hogy van 10 percem. Tehát, hogy így nagyjából ez ilyen távokban mozog. De a rádió interjúk általában rövidebb interjúk, hogyha az én munkámat nézzük, ami a riporterkedés, általában ilyen 5 és 10 perc közötti beszélgetéseket kell készítenem, és ezekre, hogyha belerázódik valaki a rutinba, és napi szinten hasonló témákkal foglalkozik, például ugye a gazdaságon belül, akkor azt hiszem, hogy elegendő is ez az idő, de kell míg belerázódik tényleg valaki, hogy naponta nyomon kövesse az ezzel kapcsolatos híreket. Úgyhogy ezért is tanácsolom, hogyha valaki bármilyen szakújságírás felé nyitna, akkor tényleg olvasson napi szinten híreket abban a témában. Rengeteg időt lehet később vele spórolni, hogy tudja, hogy fogjon ahhoz a témához, ne induljon el olyan kérdésekkel, amik esetleg már pár hónapja megválaszoltattak valahol.
Ugye mondtad, hogy van élő adásodok is. Szerinted mi a különbség az élő és az ilyen podcast típusú interjú között?
Hát igazából nem sok különbség van, úgy vettem észre. A podcastot ugye utólag vágják, hogyha az nem élőben van közvetítve valahol, mert ugye arra is van példa, hogy párhuzamosan élőben közvetítik a felvételt. Annyi, hogy a podcast ugye nem egy olyan szabályozott dolog, mint a rádió. Ugye minket számos médiatanács és NMHH által hozott rendelet, szabályzás köt. Nem mondhatunk ki bizonyos dolgokat adásban, nyilván vannak ilyen korhatárbesorolás sértő dolgok, a podcast pedig nincs szabályozva. Ott igazából bármit el lehet mondani. Nem egy szabályozott felületen, az interneten kerül megosztásra, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy sokkal szabadabb műfaj. Persze vannak kivételek, vannak akik olyan szintű podcastokat gyártanak már nagyon sokan, hogy az egy rádiós beszélgetésnek elmenne. Egyébként mi is készítünk podcastokat is, ezt talán elmondhatom, hogy mostanában fog a Trend FM-nek is egy saját podcast oldala elindulni, és igazából mi is ide olyan beszélgetéseket töltünk fel, amik rádióinterjúként és podcastként is megállják a helyüket. Azt hiszem, hogy egyre vékonyodik talán a határ.
Hogy épül fel például neked egy munkanapod riporterként? Hányra mész be, meddig dolgozol?
Hát nálunk a riporterek a klasszik 9-től 5-ig munkaformát követik. Ez persze csak egy ilyen jelképes határ. Valójában addig dolgozunk, amíg el nem végezzük a napi feladatainkat, aminek igazából egy mozgatórugója van, legyen adás. Másnap reggel ránk van bízva egy 4 órás blokk a reggeli hírekben, és ezt a 4 órát fel kell töltenünk a nap folyamán. Van, hogy ezzel végzünk délután 2-re, van, hogy este 7-re. Igazából ilyen szempontból nem tudunk előre tervezni, de ilyen mintának vagy sorvezetőnek szoktuk mondani a 9-től 5-iget. Egyébként nagyjából ez működik. Ma például szerencsém volt egy ilyen napot lehúzni.
És hogy szokott felépülni? Te választod meg, hogy miről akarod csinálni az adott riportodat, vagy valaki fentről megmondja neked, hogy erről kell?
Nem fentről mondják meg, hanem a szerkesztőm szokott bedobni témákat. Minden nap van más szerkesztőnk, aki kézben tartja azt, hogy különböző témákban beszélgetések készüljenek a másnap reggeli hírműsorba. Ugye ez az a hírműsor, amit minden reggel lehet hallani a rádiókban, vannak beszélgetések, vannak szakértő interjú bejátszások, persze ez arculatonként eltérő, ugye mi egy ilyen beszélgetősebb rádió vagyunk, úgyhogy nálunk, főleg a gazdaság témájában, persze minden általános hírrel is foglalkozunk emellett, de alapvetően gazdaságfókusszal vannak beszélgetések.
Hányan szoktak általában egy ilyen híranyagon dolgozni a szerkesztőségben?
Hát egy interjú az teljesen a riporter kezében van. Ja, visszatérve még ezt hozzátenném, hogy igen, a szerkesztő is választ témákat a riporternek, de egyébként ez elvárás. Sokkal jobb anyagok születnek, hogyha a riporter maga készül a témákkal, hiszen valószínűleg olyat fog választani, ami nem csak, hogy őt érdekli, de valószínűleg jártas is a témában, és ezekből sokkal jobb beszélgetések is születnek. Nagyjából én azt mondanám, hogy mondjuk egy riporter készít egy nap 3-4 interjút, abból a felét, hogyha magának hozza, az olyan bevett minta lehet.
Visszatérve az előző kérdését, főként arra szeretnék választ kapni, hogy hányan dolgoznak egy ilyen szerkesztőségben.
Hát mi egy kicsi rádió vagyunk, nagyjából a szűken vett newsroom jellegű, akik tényleg a hírekkel foglalkozunk, mi vagyunk ilyen 7-8-an. Ez azt hiszem, hogy egy minimális létszám a szerkesztőség működéséhez. Szeretnénk egyébként többen lenni, mert kicsit így ki vannak számolva az erőforrások. Viszont ennek van egy olyan előnye is, hogy abszolút belelátunk, hogy mit csinál a másik, sokkal könnyebb pozíciók között váltani. Például én most próbálkozom a napi szerkesztés betanulásával, mert abszolút látom az évek során, hogy hogyan dolgozik a szerkesztő, hiszen egymás mellett ülünk persze, és akkor megkérdezem, hogy ezt miért így csinálod, szerinted ez hogy lenne jobb, és ő ugyanígy ad visszajelzést az én munkámra. Ezt idővel, hogyha valaki célirányosan mondjuk szeretne akár egy másik pozícióra átmenni, itt aztán van lehetőség egyből beletanulni, hiszen látod, hogy mit csinál a másik.
Mondtad, hogy szeretnétek több embert a stúdióba. Milyen gyakornokokat kerestek jelenleg?
Elsősorban az említett newsroomba keresünk gyakornokat. Ugye vannak egyébként tematikus műsoraink is, elég nagy számban, de alapvetően mi most a hírgyártásba keresünk kes embereket. Aki jön hozzánk, jó eséllyel napi szinten velem is fog találkozni, illetve akár dolgozni is. Alapvetően riporternek lehet nálunk betanulni, illetve online szerkesztést, online posztolást, hírírást lehet csinálni, illetve cikkírást is. Szeretnénk online fronton erősíteni, szóval, hogyha valakinek ilyen ambíciói vannak, annak most igazán van lehetősége kibontakoztatni, mert tényleg úgy érezzük, hogy nem jut elég energiánk sajnos az online-ra. Igaz, nálunk ez a másodlagos profil, ugye nálunk a rádióadás az elsődleges feladat, amit meg kell töltenünk, de mai világban ezt nem lehet elhanyagolni. És a gyakornok itt most nagyon sok lehetőséget kapnak ki teljesedésre. De riporterként is nagyon sok feladattal várjuk a jelentkezőket, tehát hogy nem kávéfőzésről van szó, vagy nem tudom, hogy ma már lehet-e egyáltalán ezzel példálozni. Remélem, hogy nem. Tehát, hogy tényleg mély víz jön a gyakornokoknak is. Attól függően, hogy ő mit szeretne csinálni, milyen témák érdeklik, megpróbáljuk rászabni a feladatokat. Hogyha csinált már ilyet, akkor a szerint építjük fel, hogyha nem csinált ilyet, akkor kezdjük az alapoknál, nem probléma.
És ez fizetett gyakornokság?
Erről nem beszélhetek. Azt mondhatom, hogy aki hozzánk jön, és onnantól kezdve, hogy érdemben hozzájárul a szerkesztőségi munkához, az nem marad fizetés nélkül.
Hogyan tudunk jelentkezni erre a lehetőségre?
Egyszerűen csak írjatok egy e-mailt a szerkesztóság@trendfm.hu-ra, jékezetek nélkül. Legyen a tárgyban az, hogy gyakornok, csatoljatok egy önéletrajzot, ha vannak korábbi munkák, azt is szívesen megnézzük, de alapvetően az önéletrajz, esetleg motivációk még, amik jó, ha belekerülnek a levélbe.
Ha valaki egyetemi tanulmányokat folytat, mennyire tudja ezt csinálni mellette?
Abszolút. Például az említett kollégám Péller Andris, ő most jogra jár, és mellette egyébként hírszerkesztőként és riporterként dolgozik nálunk. Vele ugye együtt végeztem a média szakot, és ő most a jogi kar mellett dolgozik nálunk. Majdhogy nem teljes állásban egyébként, tehát hogy szinte 4 napot vállal a hétből, azt hiszem. Szóval igazából flexibilis a dolog. Van most is egy gyakornokunk, ő is igazából, ahogy meg tudja oldani, neki van egy másik munkahelye is, és ezzel egyezteti össze. Alapvetően azt hiszem, hogy az a legjobb, hogyha valaki egy egész napot tud vállalni, látja a legelejétől a végéig, hogy hogyan áll össze egy adás, illetve tud is ebben a folyamataiban a nap folyamán segíteni. Azt hiszem, hogy ez a legelőnyösebb, de fél napokat is persze meg lehet oldani.
Szerinted egy ilyen trendefelmes gyakornokság az inkább ugródeszka lehet, vagy akár rendes karriert is csinált valaki belőle?
Most ez egy elég olyan kérdés, hogy így, persze, hogy haza kell beszélnem, és hát miért is ne tenném. Ugródeszkának sem vagyunk utolsók, persze, ezt is be kell vallanom. De tényleg itt nagyon könnyen és sokkal gyorsabban lehet a ranglétrán úgymond előrébb lépni, én úgy látom. Igazából, hogyha valaki szorgalmas és tényleg fontos a munkája, igényes a munkájára, akkor azt hiszem, hogy csak a saját képességeit figyelembe véve bármit elérhet.
Ha mondjuk valakit a marketing vonal jobban érdekel, az hogy tud elhelyezkedni egy rádiónál?
Hát egyszerűen beleírja a jelentkezésébe, hogy ezt a csapatot segíteni, és egyébként igen, ezt nem említettem, de szerintem erre is nyitottak lennénk, hiszen rengeteg feladatban lehet ott is segíteni, és ugye pont az én esetem mutatja, hogy úgymond a nulla tapasztalattal is lehet hasznos tagja a csapatnak az ember. Ugye én egy műsornak a háttér munkálataiban segítettem, van egy gazdasági reality műsorunk, aminek, mint ahogy más rádióműsoroknak, tévéműsoroknak vannak szponzorai, akikkel folyamatosan egyeztetni kell, megjelenéseket szervezni, tehát hogy tényleg adásszervezés van emellett, időpontoknak ki, hol, mikor, mit csinál, hirdetéseket, saját rádióhirdetések vásárlása, ezeknek az arculatának a megtervezése, ebbe mind beleszólhattam addig a szintig, amíg úgy éreztem, hogy megfelelő minőségben tudok segíteni. Illetve lehetőségem volt bármilyen szakértővel konzultálni. Van egy saját ügynökségünk, velük tarthattam a kapcsolatot, szóval volt egy kis ilyen ökánt része is, úgyhogy azt hiszem, hogy sok területbe bele lehet kóstolni, nálunk van lehetőség mindenre.
Egy kicsit visszatérve ilyen általánosabb témákhoz a rádióval kapcsolatban, mit gondolsz, mennyire különbözik egy közszolgálati rádió egy kereskedelmi rádiótól?
Hát a működésben mindenképpen teljesen más gazdasági alapokra épül a két rádiónak a felépítése. Ugye hát a nevéből is fakad, hogy a közszolgálati rádió az egy állami pénzekhez jobban hozzáférő dolog, az egy államilag fenntartott médium, míg a kereskedelmi rádió saját magát tartja fenn, ami nyilván elsősorban reklámköltésekből történik.
Mások-e az elhelyezkedési lehetőségek a kétfajta területen?
Ezt nem műfajilag hasonlítanám össze, hogy kereskedelmi és közszolgálati rádió. Sokkal inkább méretre vezetném vissza, mekkora méretű a rádió. Tehát nyilván egy nagyobb szerkesztőségben úgymond nehezebben látják meg az embert, míg egy kisebben ott nem lehet elbújni, ott mutatni kell az embernek, hogy miben tehetséges, és pont emiatt hamarabb fel is figyelnek rá, hogyha valamilyen irányba nyitott, vagy látják, hogy valami igazán megy neki, akkor ott egyből adódik a lehetőség, hogy akkor próbálja ki magát. Szerintem a nagyobb szerkesztőségekben ott nyilván verseny van a kollégák között, ez is nagyon jó, és itt is igazán ki lehet próbálni magunkat, de pont ezért nyilván nagyobb a zaj, ezt így lehet talán a legjobban leírni.
Mit javasolsz azoknak, akik egy nagyobb szerkesztőségnél próbálják ki magukat, hogy mit tényleg, hogy mégis jobban észrevegyék őket?
Ugyanezt. Tehát, hogy tényleg szorgalom, idő rááldozása, tehát, hogy a fix munkaidőn túl is, amikor az ember beletanul, érdemes ráhúzni extra órákat. Ez nem hangzik túl szexin, de ezt a saját maguk érdekében fontos, hogy bevállalják. Érdemes megkérdezni azokat, akik több éve ott vannak, hogyan jutottak el oda, amit csinálnak. Folyamatos visszajelzés kérése a kollégáktól, ez is nagyon fontos. Például a kis szerkesztőségben ezt is tanúsíthatom, hogy folyamatosan lehet visszajelzéseket kapni, hiszen annyira szem előtt vagyunk. De visszatérve a nagy szerkesztőségre, a nagy szerkesztőségeknél szerintem sokkal több olyan ember van, tehát nyilván sok olyan ember van, akit ugyanaz a dolog érdekli, de itt biztosan vannak témáknak a szakértői, itt hozzá tudnak rendelni témákat emberekhez, és ezeknek az embereknek van lehetőségük egy-egy témában elmerülni. Teszem azt, ugye van az a rovatra a bontása nagy, mondjuk online szerkesztőségeknél, hogy valaki csak gazdaság, valaki csak környezetvédelem, vagy hát főleg környezetvédelem, vagy politika, tehát hogy lehet ezt még sorolni, és itt vannak szakértői, vagy szakújságírói a témának. Ha valakit ez érdekel, akkor például egy nagy szerkesztőségben könnyebben mozoghat a pozíciók között, hogyha még nem tudja, hogy melyikben szeretne dolgozni. Nálunk a rádiónál ugye van egy ilyen erős gazdasági láb, de emellett foglalkozunk mi is külpolitikával, környezetvédelemmel, kultúrával. Talán ez írja így a legjobban le, ezek a legnagyobb témáink. Ezeken belül nálunk is lehet mozogni, de sajnos nálunk a gazdaságot azt nem igazán lehet megkerülni, hogyha a napi riporteri munkáról van szó.
És ha valaki nálatok dolgozik, ő neki szükséges, hogy legyen ilyen közgazdász előismerete?
Nem szükséges, ezt meg lehet szerezni nálunk is. Ugye nekem médiatudományból van egy alapszakos és egy mesterszakos diplomám, illetve fél évig voltam gazdasági újságíró gyakornok, és ez az össztudásom a gazdaságról, amivel ide érkeztem. Hárman dolgozunk itt egyébként az ELTÉ-ről, ezt még nem mondtam, még Imre Lőrinc kollégám is nálunk dolgozik, és ő volt az, aki úgymond elsőként elérte azt, hogy a kollégák elfelejtették lényegében, vagy hát így feledékenységből azt feltételezték róla, hogy ő Corvinus közgázról érkezett hozzánk, de egyébként ez a vírus így idézőjelesen már a mi karrierünket is megfertőzte, tehát hogy azt feltételezik a kollégáink, hogy mi biztosan közgáz egyetemről érkeztünk, pedig nem, csak figyeltünk és tanultunk lényegében.
Ha már vírus, tudtatok működni koronavírus idején a főhullámokban?
Tudtunk, muszáj volt. Nálunk ilyen hibrid megoldású volt a munkavégzés. Aki tudott, az otthonról dolgozott, kaptunk ehhez felszerelést. Én például gyakorlatilag 100%-ban otthonról dolgoztam, és csak azok a kollégák jártak be a rádióba, akik úgymond élőben beszélnek a rádióadásban. Tehát ez nagyjából 4 darab hírszerkesztőt jelentett. És a műsorkészítők is ugyanígy otthon vették fel az interjúikat, hagyományos, akár Zoomon keresztül. Nyilván vannak technikusaink, akiket varázslónak is lehetne hívni, de nyilván ez minőségromlással járt nálunk is.
Ha már hírszerkesztés, mennyire fontos, hogy például beszédtechnika képzéseken riporterként vagy hírszerkesztőként részt vegyetek?
Hát ez azt hiszem, hogy megkerülhetetlen. Talán a maga a riporterkedésnél feloldható azzal, hogyha valaki jól kérdez, érdekes beszélgetéseket tud készíteni, hiszen akkor a hallgató figyelmét is azt fogja lekötni, hogy miről van szó. De alapvetően azt teszi szerintem hallgathatóvá a rádiózást, hogy jól tudunk hangsúlyozni, szépen tudunk beszélni változatosan. Én nem tudom ennek mennyire hozom itt az iskola példáját, hiszen élőben azért, mint mondtam, nem sokat beszélek, de alapvetően ez fontos, és ezt egyébként a rádió teljesen magára vállalta az ilyen képzésünket, szóval lényegében amellett, hogy ott dolgozunk, kapunk emellé egy beszédtechnika képzést, ami szerintem nagyon hasznos, és csak profitálni lehet belőle, hogyha az ember nem is rádiós lesz, akkor is hasznos tudásokat tud adni.
Ugye a rádiónál fontos a nyelv, de mi van, hogyha valaki külföldön szeretne elhelyezkedni, ez lehetséges egyáltalán, vagy csak az anyanyelvűek tudnak külföldön elhelyezkedni?
Rádiózásból külföldi tapasztalataim még nincsenek, de szerintem adja magát, hogy persze a nyelvismeretnek a tökéletessége az szerintem elvárt, és ez adja magát. Van egy volt kollégám, aki egyébként Ázsiába ment el újságírónak, Kínába. Ő is egy rádiónál dolgozik, és megtanulta a nyelvet. Tehát, hogy pár éven belül anyanyelvi szinten sajátította el, mivel úgy adódott az életében, hogy külföldre kellett költöznie, és Hát szeretett volna a szakmájánál maradni, ezért külföldön lett belőle rádiós, 30 sok évesen. Remélem nem haragszik meg, hogy így fejeztem ki magam, 30-as éveiben járó hölgyről van szó. És most külföldön rádiós. Tehát, hogy van erre lehetőség, és nem kell feltétlenül egyből ezzel kezdeni valakinek a karrierjét, mert van ilyen példa rá, hogy valaki később megy külföldre rádiósnak, de nyilván a nyelvismeret az fontos, a technikai háttér az meg ugyanaz, meg az elvárások is, abban nincs különbség.
Te élnél ilyen lehetőséggel?
Igen, élnék egyébként. Mindig is érdekeltek a külföldi pozíciók, lehetőségek, a szárnyaimnak a bontogatása, úgymond, meg a fejlődés, az azt hiszem, hogy főleg egy újságírónál, ez egy olyan dolog szerintem, hogy ez mindenkinek a mániája, azt hiszem.
Meg tudsz velünk osztani pár kedvenc interjúdat, vagy tapasztalatodat?
Persze, nagyon szívesen. Hát most, mivel kultúra tematikus műsorom van, most főleg például kulturális szereplőkkel beszélgetek, akik az adott esetben színészek, karmesterek, rendezők, nagyjából így ez a vonal. Nemrégiben volt például Pokorniliával egy érdekes beszélgetésem, volt egy önálló szerzői estje, és hát bevallom, egy picit izgultam is a beszélgetés előtt, hiszen én nagyon sokat néztem őt a Beugró című műsorban, mondhatni kicsit ilyen fangirl effektus volt, és egy nagyon jó beszélgetés sikerült kihozni belőle. És ténylegesen azt érzem az ilyen beszélgetések után, hogyha az ember készül, akkor azt hiszem, hogy abból csak jó interjú születhet meg, hogyha úgymond nyitottan áll az interjúhoz, tehát hogy nem kell szigorú határokat letűzni, hogy mit várok el a másiktól, hanem nekem kell úgy felkészülnöm, hogy nagyjából tudjam, hogy ezekre a kérdésekre arra fog haladni a beszélgetés, amerre én szeretném. Persze az igazán jó interjú alanyok ennek nem tesznek mindig eleget. Szóval volt például ez a Pokornilia interjú. Talán még egy érdekes emlék, hogy volt alkalmam Bige Lászlóval beszélgetni, ugye a Nitrogén műveknek az elnöke, vezérigazgatója, és hát az egyik leggazdagabb magyar, szóval az ilyenek mindig nagy élmények, és tényleg, hogy ez úgymond egy kicsit érdekesen hangzik, de azt hiszem, hogy az, hogy valaki újságíróként szinte még a hideg hívással is megkeresi ezeket az embereket, akkor általában könnyebb beszélgetésre nyilván kérni őket. Persze ez sok mindentől függ, de hogy általánosságban azt hiszem, hogy ez így elmondható, hogy így lebont ez már önmagában egy falat, és ezektől nem kell megijedni egyáltalán, tehát hogy ők is emberek. A készüléssel nem lehet elrontani semmit, igazából akkor már nem éri meglepetés nagyon az embert. Hát nem interjú volt, de például amikor Brüsszelben dolgoztam, ugye akkor nem rádiósként, hanem akkor újságíróként, volt egy érdekes élményem, amikor hát két eléggé ismert, mostanában a plakátokon sokat szereplő politikusnak egy sajtóháttér beszélgetésére igyekeztem, amiről sajnos elkéstem, erre nem vagyok büszke, de ők is elkéstek, és ugyanazon a lifttel mentünk erre a bizonyos beszélgetésre, és hát ott van ez a szituáció, én ott állok gyakornokként, a házas pár, ezzel már azt hiszem, hogy eléggé egyértelmű, kikre gondolok, ott állnak velem szemben, és hát akkor nyilván ki vagyok, mi vagyok. Igen, igen, tudom, hogy ők kik, igen, oda érkeztem, és az lepett meg a legjobban, hogy mikor bemutatkoztam, tudták, hogy honnan érkeztem, mert tudták, hogy milyen írásaim voltak akkoriban, amikkel szembesítettek, hogy igen, olvastuk. Mindez gyakornokként. Mondom, rendben. Hát akkor már mindannyian ismerjük egymást. Szóval voltak ilyen érdekes élmények, ez nem interjú élmény, de hogy ez is azt hiszem, hogy szorosan ez a munkához kapcsolódó. Ezek azt hiszem, hogy ilyen kellemes, meg poénos emlékek igazából. Persze nem fenékig tejfel, vannak negatívumok is, nem mindig jókedvűek az interjú alanyok, ezeket nem kell magunkra venni. Volt már olyan tapasztalatom is, hogy mondjuk sajtótájékoztatón voltam, hevesen jegyzeteltem éppen az elhangzó szöveget, és odalépett mellém egy híresebb politikus, és megkérdezte, hogy tisztában vagyok-e azzal, hogy most ki beszél. Miközben jegyzeteltem a beszélőnek a mondani valóját, és akkor megkérdeztem, hogy mert remélem, hogy ő tisztában van vele, és nem azért lépett ide, hogy én segítsem ki, tehát hogy ezeket fel lehet oldani, de sajnos vannak ilyenek is, főleg azt hiszem, hogy ha valaki kezdő, és még nem igazán ismerik az arcát, akkor bele lehet csúszni ilyenekbe. Ezeket nem kell felvenni, sajnos ez ilyen, hogy előfordul, de ez az élet minden területén előfordul szerintem.
Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
Nektek már megint csak köszönöm, hogy minket hallgattatok. A mai vendégünk Somadi Evelin volt, aki a rádiózás rejtelmeibe vezette be minket, és remek gyakornoki lehetőséget ajánlott a Trend FM-nél. Gyorsan jelentkezzetek, hát ha még van hely. A dupla epizódunk folytatásaként Póli Ferenc podcasterrel fogunk beszélgetni, hozzátartoznak olyan műsorok, mint a Meti Heteor, a Csúnya Rossz Majom, vagy éppen a Láncreakció. Ő az Evelinéhez képest más szempontokból is rávilágít, hogy mi a különbség a rádió és a podcast között, megtudhatjuk, hogyan készít ilyen műsorokat, hogyan kell felépíteni a témáját ilyen műsoroknak, mit tehetünk akkor, hogyha kiégés fenyeget minket az x-edik epizód után, valamint hogy miért fontos mérföldkő a 7. epizód. Megtudhatjátok a dupla epizódunk következő részében. Ez itt a Médialógusok. Én Mező Dóri voltam. Sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Első Pesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért program.